Az Ámos 9 és az Abcsel 10-től kezdjük, és ezzel egyeznek, ez az Abcsel 15, ezzel egyeznek a proféták Ámos mondásai, amint meg van írva, ezek után megtérek, maga Isten, felépítem Dávidnak leomlott sátorát, és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállítom azt, hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat, és a pogányok mindnyájan, akik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja az Úr, aki mindezeket megcselekszi. Azért még odalapozok a Bibliámba, mert van még egy ige rész, amit kihagytam ott, itt a olvasásból, és szeretnék nyomatékosítani ebben. Egy másodperc, csak odalapozok. Abcsel 15. Hogyha egyszerűen nem lapoztál még oda, akkor gyere velem. Abcsel 15-15. Ezt olvastuk föl. 16-os. Ezek után megtérek, 17-es, hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat, és a pogányok mindnyájan, akik az én nevemről neveztetnek, ezt mondja az Úr, aki mindezeket megcselekszi. És most figyelj, tudja az Isten öröktől fogva, tehát az időn túl van Isten, és tudja minden ő cselekedeteit. Azokáért én azt mondom, ámen, idáig. Aztán a Noé szövetségéről tesz bizonyságot, Jakab. És az Ámost is felolvassuk. Azon a napon, Ámos 9.11, hogyha esetleg akarod, hogy holnan van ez az igerész. Azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát. Dicsőség az Úrnak, hogy ez a korszak van, az új szövetség korszaka. Ez a nap az. És kiavítom repedezéseit, felemelem omladékait, megépítem azt, mint volt hajdanán, hogy örökségképpen bírják az Edom maradékát, ez a pogányok, és mindam a népeket, akik az én nevemről neveztetnek, ezt mondja az Úr, aki megcselekszi ezt. Amen. Dicsőség az Úrnak, hogy egy olyan korszakban élünk, amikor helyreállítás van, restauráció, reformáció, átalakítás. Voltak már Európában is erre késztetések, például 1500-as években Lutherék, Luther, aztán a szellemi fiai, Zwingli, Calvin, és sorolhatnám a többit. Aztán pedig voltak az 1800-as években is reformációk, Wesley, meg a többiek, aztán pedig 1900-as években is az Azusai Street-en lévő tűz elérkezett Európába, aztán a 1900-as évek után az első és a második világháború nagyon megállította az Isten munkáját, többek között Magyarországon is megállította a Szent Szellem munkáját, és szétrombolta a szocializmus is az Isten gyermekeinek a munkáját az egyházi oldalon, mára pedig a rendszerváltás után újra beindult Isten munkája, és szeretné Isten, hogy ne a múltban maradjunk, hanem tovább tudjunk menni, és meglássuk azt, hogy hogyan tudjuk az élő hitet bemutatni, nem csak magunk számára, hanem a következő generáció számára. Mi az, hogy élő hit, mi az, hogy valóságos kereszténység. Amen. Egy előző héten már ezt felírtam, de most újra elmondom. Imádtad már őt annyira? Érezted? Most már nem vagy egyedül a szobában? Ez történik Dávid sátra alatt. Arról beszélünk, mi az, hogy Dávid sátra. Ma ugrálni fogunk Dávid sátra, az új szövetség között, az apostolok cselekedete között. Miért? Azért, mert nem csak az a fontos, hogy megértsük, hogy Dáviddal mi történik, hanem azt analógiába, paralelbe tegyük, hogy mi történt az Abcselben. Az Dávid sátának a felépítése nem egyszerű, nem volt egyszerű az Isten számára sem, mert olyan anyag kell, olyan emberanyag kell, akik ráállnak erre, és elhiszik azt, hogy Istennek a munkája ez adott, Istennek van egy terve, van egy álma, van egy szlogenem, Isten nem egyházat hozott létre, úgymond felekezeteket és mindenfajta felekezeten belül való teológiát, hanem Isten Dávid sátrát hozta létre. Tehát a Dávid sátra modellt hozta létre, az egyház feladata nem az, hogy működjön, hanem az, hogy a Dávid sátrát felépítse. Amikor ez nem történik meg, akkor mindenfajta bávány imádással fogunk szembenézni a gyülekezeten belül. Pál apostol is benne volt a Dávid sátra fölépítésébe, benne volt abban a munkában, amelyet Isten adott neki. Őnek is nagy, hatalmas katarzisokkal, traumákkal és mindenfajta pszichoszomatikus dolgokkal kellett megküzdenie minden gyülekezetében, vagy minden a gyülekezetben, amit ő alapított, vagy ő segítkezett. Egy komoly csapat, egy kb. 20 fő volt, aki körülötte volt, akik szintén átvették a látást Istentől a Dávid sátának a felépítését, Jakabtól, és ezek az emberek kimentek, akár merre mentek, ezt a modellt szerették volna honosítani, amit Isten előre eltervezett. Nem volt más modell. Nem volt katolicizmus, nem volt református egyház, nem volt evangélikus egyház, nem volt Pentekosztás gyülekezete nem volt bla bla bla, hanem azt a víziót követték, amelyet Jakabtól meghallott az egyház, egy új modellt, mert nem hittek még abban, hogy a pogányok üdvözülhetnek, áttört a Szent Szellem, és Jakabon keresztül egy új látás jött, ez új terv, mindenre ez volt a szakirány, sőt, Pál visszament rendszeresen Jakabhoz, és egyeztetett vele, hogy hol mi történt, és mi miért nem történt, és mi történt meg Isten kegyelméből. És ezeket mind szétanalizálták, és szétszették, hogy Isten hogyan dolgozik, mert benne voltak egy célba, hogy felépítsék Dávid sátrát. Most figyelj, azért, mert benne voltak egy célba. Ez nem jelentette azt, hogy a célhez vezető út az ne lenne állandóan, úgymond innovációban, képlékeny, ne lenne átalakítva, ne lenne üldözésekkel teli, ne lenne fájdalmakkal teli, ne lenne egy ilyen földi mennyország. Tudták jó józanul, hogy amit csinálnak, az sokszor, sok helyen szinte kivitelezhetetlen, mert az emberek nem akarnak fölnőni oda, hogy megértsék ezt a programot. Tisztában voltak vele azzal, hogy melyik gyülekezetből mit lehet kihozni, mert látták azt, hogy milyen szellemi területi szellem, milyen szellemi erők, milyen befolyásoló tényezők, milyen korlátok vannak az adott térségben. Ha az adott térségben át tudtak törni, akkor a gyülekezet elkezdett növekedni és fejlődni. A rossz hírem az, hogy Krisztus után körülbelül 200-ra már a Dávid sátra modell megáll. Létrejön a katolicizmus, és a katolicizmus átveszi a helyét a Dávid sátrának. Ebből nő ki az összes gyülekezet szinte. A reformátorok emiatt voltak élethalál kérdésben, és végül eloltják a reformációt is 1500-as években, és feladja a reformációt Luther is, és újra visszatér a katolicizmusnak a tévtanításaihoz. Tehát a Dávid sátra modell megállt, a megazulásnak az üzenete megállt, és az emberek identitása, a keresztények identitása nem tudott felnőni a katolicizmusban. Erre jöttek különböző reformációk, de nagyon-nagyon a középkor vészes volt, nehéz volt, a feudalizmus nehéz volt, szellemileg, lelkileg teljesen leuralták az egész Európát, a feudalista nézetek, majd utána jött ipari forradalom, és akkor már könnyebb volt, de bejött egy új tézis, ez pedig a humanizmus, és mindenfajta olyan filozófia, amiről tudtok, olvastatok, stb. Menjünk az igéhez. Ma arról lesz szó, hogy analizáljuk egy kicsikét, hogy Dávid milyen közegben volt. Gyorsan oda megyünk a Sámuel könyvéhez, hogy ahhoz a pontig, amihez el kell jutnom ma, ez pedig, amikor visszahozza Dávid, az a pont, amikor visszahozza Dávid a figyládát. És azt tudd meg, hogy ahhoz, hogy bizonyos éleslátásod hogy létrejöjjön, a jelenlegi látás változzon, vagy finomodjon, ahhoz kell egyfajta kegyelmi feltétel, ez pedig három dolog, az egyik a megkülönböztetés, az útmutatás és a megértés. Megkülönböztetés, útmutatás és megértés. Amikor az észlelésed, a szellemi észlelésed finomodik, akkor látni fogod azt, amelyre kell menned. Nem tudod, hogy hova jutsz el, nem tudod, hogy mi van a célba, de Isten lépésről lépésre fog vezetni. Úgy, amikor a gyermek megtanul lépésről lépésre járni, és örülünk annak, hogy tudott egyet járni, majd örülünk annak, hogy tudunk kettőt és hármat járni, ugyanúgy van a szellemi életben is, ez a Dávid sátrának a látása, a víziója, hogy hogyan épül föl a személyiségben lépésről lépésre. Sőt, nem tudjuk, hogy meddig megy el a baba, lehet, hogy a harmadik lépésnél összeesik, mert még nincs fizikai ereje a lábának, ugyanúgy vagyunk mi is, lehet, hogy bizonyos szinten megállunk és összeesünk, vagy jön a Szent Szem és segíteni fog, hogy visszatérjünk, mert állandó a tradíció, állandó harcban van velünk, a humanista tradíció, a vallásos tradíció, amelyet ükapánktól, ükanyáinktól örököltünk, szocializmus előtt, szocializmus után, ez benne van ez a hagyomány, ez nem egy angolszász kultúra, nem amerikai kultúra, ahol sose volt bizonyos vallások vagy vallási nézeteknek a demagógiája, léturalkodó és létjogosultsága, hanem szabad volt a vallásgyakorlás, és egy multikultúra volt, amely teljesen más alapokat rendez a társadalmi berendezkedésben. Tehát a kegyelem szemi feltételeinek kell adva lenni a megkülönböztetés, az útmutatás és a megértés munkájának. Ez a fake newsnak a leleplezése, az a hazug hírek, amik az ördögtől jönnek, illetve a világtól és a társadalomból. Az egyház vonatkozásában, hit és az jövő vonatkozásában. Amikor magasabb szintre kezdesz el lépni az Úrban, akkor fejlődik ez a megkülönböztető képességet, sőt, a mentális tudásodon fölül fogsz tudni gondolkodni, és olyan dolgokba fogsz belelátni, és olyan tudásod lesz, ami nincs megadva a társadalomban. Egy magasabb szintű tudással fogsz rendelkezni, és ezt a tudást fogod alkalmazni a szellemi életedben, az ima életedben. Amikor az Dávid sátráról beszélünk, az egy olyan védelmi sátor, amiben Isten meg akar téged védeni. Minden olyan hamis szempontokból, hazug vallásból, hazug hitrendszerekből, amelyeket hát mondjuk ki, a hamis vallás képvisel. Különbség van akkor, amikor te egyre jobban fejlődsz, és megítéled a dolgokat, és az elítéled a dolgokat között. Különbség van a között, amikor Dávid a pusztában volt, és tisztelte Sault, és nélkülözött, és nyomorúságban volt, és nyomor alatt volt, szellemi nyomor, lelki nyomor, vagy fizikai nyomor alatt, és különbség volt, amikor trónra jutott, és teljesen más kormányzást hozott létre. Mert belelállt abba az új látásba, amit Isten mutatott neki. Te is az Isten kormányzásában, mert a Dávid sátra az egy kormányzói testület, az egy sátor, ahol kormányozzák a szellemvilágot. Igen, igen, Pál is, amikor mondja azt, hogy imádkozok, tusakodok azért, hogy Isten munkája legyen például a kolossebeli gyülekezetben, akkor kormányzott. Kormányzott azért, hogy a szellemi dolgok megváltozzanak. Erre van elhívva a Dávid sátra, egy kormányzási testület. És amikor ezek az ajándékok működnek a Dávid sátrában, mint a belátóképesség, észlelés, megkülönböztetés képessége, hogy szét tud választani a vallást, a valódi hittől, a szellemi buzgóságot, a pszichikai buzgóságtól, az értelmi meggyőződést, a intellektuális meggyőződéstből, mi a különbség, amikor a Szent Szellem tanítja az ígét, mi a különbség, amikor te magad, amikor a helyzeteidet meg tudod ítélni, a múltadat, a házasságodat, a kapcsolataidat, stb. Szét tudod ezeket venni, és meg tudod látni azokban a értéket, és meg tudod látni az értéktelenséget, akkor látni fogsz bizonyos szellemi olyan dolgokat, amelyeket nem ember mutatott, hanem Isten. Dicsőség az Úrnak. Pál úgy fogalmaz az 1 Korintus 2-ben, hogy az én prédikálásom nem emberi bölcsesség hitető beszédében állott. Az én prédikálásom, még egyszer tudom mondani, nem emberi bölcsesség hitető beszédében állott. Mit jelent ez? Hogy amikor Pál prédikált, akkor nem emberi beszédet, emberi bölcsességet hozott le, hanem mennyeit. Átállt a beszéde egy más típusú gondolkozásmódra, nem határozta meg a korintusbeli gyülekezet, a saját gyülekezete az őt prédikációját, nem határozta meg Péternek a tévegése, a lelki állapotát, emlékeztek rá, megintette, apostolként mégis visszaállt a zsidó tradícióra. Maga Péter, aki 3000 ember előtt prédikált, és megtértek az 3000 ember, akit először használt Isten, mégis a tradícióval szembe ment. Hallod? Péter apostolt le akarta uralni a zsidó tradíció. Jött Pál, a megújult ember, aki kirángatta őt, hogy ne legyen katolikus, hanem Isten hívő legyen. Tehát ne legyen egyetemes, hanem Isten hívő legyen. Tehát kihozta őt ebből a burokból. Ugyanúgy Pál rendszeresen kihozta a saját gyülekezetét is, rendszeresen a vallásos őrültségekből. Olyan vallásos őrültségekből, amit nem is gondolt volna, mint gomba módja fölnőtt, és ezt a bolond gombát megették. Négy felé szakadt az egyik gyülekezet, ez a korintusi gyülekezet. Ha elment Galáciába, hatalmas prédikációkat nyomott, és a Szent Szellem ott volt, tanúságot tett. Mi történt? Megint jött a tradíció, és bevitte őket bizonyos vallási apostolok, ilyen törvénytisztelő apostolok, egy más közegbe, egy más teológiába, egy más kijelentésbe, utána pedig úgy ír, hogy teljesen el vagyok csuklóva a hangom, teljesen el vagyok bizonytalanodva, mi van veletek, újra kell szülni benneteket. Azt mondja Pál, hogy újra szüllek benneteket. Micsoda szellemi kijelentést ad Pál egy szellemi embernek úgymond a szellemi életéről és az ima életéről, hogy szül. És ekkor nem ilyen parafázisokat, meg ilyen elmebeli gondolatokat mond, az valóban, az egy szülés volt, szellemi szülés, hogy kiszülje őket, úgymond kihozza őket, és újra szülje őket abból a vallásból, abból a tradícióból. Gondold el, hogy Pál apostol munkának a legtöbb része ebből állt, hogy visszaállítsa a tradícióból az élő hitre az embereket. Ma ugyanezt teszi a Szent Szellem. A tradícióból kiszedjen bennünket, és visszaállítson az élő hitre. Amikor elkezdünk ebben az észlelésben, ebben a kijelentésben növekedni, akkor az identitásod is fog növekedni. Azt fogod látni, hogy ebben a sátorban, a Dávid sátrában van személyiségfejlesztő klub. És érezni fogod azt, hogy Isten szelleme személyiséget változtat. Rá fogsz jönni arra, hogy neked nem kell a tradicionális személyiséged. Erre ez a nagyon hideg, nagyon mértékletes, és nagyon kimért, és nagyon úgymond vallási ellenes, hitellenes, tehát keresztény ellenes dolog. Igen, van bennünk egy olyan részünk, ami egyszerűen a léleknek van egy olyan meg nem váltott része, ami soha nem akarja, hogy Istennek a munkája működjön. A lélek és a szellem az harcol egymással, a belső embered és a lelked. És az egész életedben harc lesz. Isten fia nem azért mondja azt, hogy minden nap vedd fel a keresztet, mert hogy egy ilyen szellemi kényszer zubbonyt tegyél magadra, és ostoroz magadat, sőt, csinálj ilyen, mint a katolikusok ilyen combkötőt, és szorítsd el magadat, hanem ott arról van szó, hogy minden nap a lélek és a sors az azon dolgozik, hogy kigyere a Dávid sátra alól. Mondj valamit erre. Ó, dicsőség az Úrnak. Na, akkor menjünk a 2 Sámuel hatodik fejezethez. Elmegyünk a végére, hogy aztán az elejébe belemenjünk. Ott vagytok, 2 Sámuel 6. Összegyűjtvén ezek után Dávid az egész Izraelnek színét 30 ezer embert. Mennyit? Felkelvén elment Dávid az egész néppel együtt, mely vele volt Júdának városába, Bahalába, hogy elhozza onnét az Isten ládáját, amely nevéről, seregek urának nevéről neveztetik, ki ül a kérubok között. Hol ül? A kérubok között. Tehát fogta Isten gyermeke Dávid, és elvitte őt, amit a figládát, hogy el akarta vinni a figládát 30 ezer emberrel a lakásához. Ez egy borzasztó, furcsa, és több száz évre visszamenőleg hihetetlen és lehetetlen, úgymond, döntés volt, és szellemi cselekedet. Azt tudd meg, hogy annyira felkészült erre, hogy 2 dolgot tett, hogy ez megtörténjen. Először is, látnotok kell azt, hogy Dávidnak a sorsa, amíg ide eljut, az egy hányatott sors. És össze szeretném kötni az apostoli gyülekezettel, Jakab gyülekezetével Dávidnak a sorsát, ahogyan épül a Dávid sátra. Meg kell értenetek azt, hogy amikor valaki elkezd kijelentést kapni Dávid sátoráról, akkor egy szellemi háborúba keveredik. Mert azt látnod kell, hogy az előző generációid, azok nem ismerték Istent, és egy olyan vallást követtek, amelyben nincs benne az Istennek a tervében, nincs benne az isteni kijelentésben, az igében az a fajta modell, Isten tiszteleti rend, ahogyan ők élték az életüket. És vallást gyakoroltak. Oké? Tehát te egy úttörő vagy. Nem azért vagy úttörő, mert én mondom, hanem mert te is tudod, hogy úttörő vagy. Mert Isten megjelent neked az igén keresztül, és megváltoztatta az életedet. Megtértél, újjászülettél. És egy új világba csöppentél bele, nem a vallás világába, hanem a valódi hit világába. Szóval Dávid előtt 70 év volt, míg eljut ide, hogy a figládát kimeri hozni a mózesi sátorból. 70 év, körülbelül. 67-70 év közötti. Éli és Saul generációja van Dávid előtt. Az Isten jelenléti elmegy, úgy él Éli korszakában minden ember, minden hívő, hogy csak áldozik Istennek, de nincs ott Isten. Amikor Isten jelenlétéről beszélek, át fogom váltani, nem Isten jelenlétét mondok, hanem Isten arca. Hogy személyesebb legyen. Tehát úgy mondom, hogy Éli generációjában egy örökkévaló elhívásban van Éli főpap, és tönkre megy az ébredés a fiai miatt. És ebbe beleegyezik Éli, sőt, mellette áll, védi ezt a generációt, és a vének is elhagyják Istent, és nem követelik Istentől, vagy nem követelik Élitől, hogy állítsa vissza az Isten arcát. Amikor te beszélgetsz a testvéreddel, barátoddal, beszélgetsz a férjeddel, feleségeddel, akkor teljesen természetes az, hogy kommunikáltok. Amen. Teljesen természetes az, hogy a szemébe nézel. Teljesen természetes az, hogy az arcát akarod látni, mikor este hazamegy a munka után. Teljesen természetes az, hogy napközben SMS-ezel vele. Sőt, hogyha hívott, akkor ideges vagy, hogy még nem hívtad vissza, és vissza fogod hívni aznap. Mert olyan nincs, hogy aznap nem hívott vissza. Ez teljesen természetes ez, hogy megkérdezed, hogy mi újság van, vagy ő elmondja, hogy mi történt. Hogy nem 1 liter tejet vett, hanem 2 liter tejet. De ez is fontos számodra, mert kommunikálsz. Mert kommunikáció nélkül nem tudsz meglenni. Ha megáll a kommunikáció otthon, akkor megáll minden. Ha nem tudsz egyenesen kommunikálni, tönkremész idegileg. Hogyha újra visszaáll az egyenes kommunikáció, a bizalmi kommunikáció visszaáll minden benned. Szóval ott tartok, hogy ha Istennel ezt nem tesszük meg, gondold el, hogy mekkora arcátlanság ez. Hogy lehet az, hogy akkora arcátlanságban van a vének Éli és az Éli főpapja, a Éli és az Éli fiai a főpap, hogy nem vesz tudomást arról, hogy a figláda ott van közöttük, ledegradálódik, devalválódik a figláda és a fölötte ülő dicsőség jelenléte, működése, ami miatt Isten megáldja Izraelt. Tudja Éli, hogy a figláda fölött lévő dicsőség nélkül soha nem lesz sikeres. Soha nem lesz sikeres az áldozat bemutatás, és soha nem lesz sikeres a vallás, a hit, a teokrácia, ami működik ott. Mégis, ennek ellenére erre fityet hánynak. Telnek az évek, a hónapok, jön az ősz, a tél, a nyár, a tavasz, és csak így megy tovább, és mindenki megszokja, hogy nincs Isten jelenléte Izraelben. Nincs Isten jelenléte a papokon, sőt, megutálják az Isten keresést a papok miatt, sőt, Istenfélem hiányában azt mondja az egész nép, hogy most már mi sem akarjuk ismerni Istent, ahogyan a papok sem ismerik Istent. És teljesen természetes lesz az, ha elmennek egy paphoz, vagy egy vénhez abban a korszakban, Sámuel akkor még fiatal, teljesen természetes, hogy senki nem ismeri Istent. És teljesen természetes az, hogy senki nem ismeri az Istent. És ez teljesen alap, hogy senki, standard, beállítja az ördög ezt a standard, hogy senki ne ismerje az Istent. És pontosan ez a lényeg az ördög munkájára, hogy szépen elaltasson egy társaságot, egy generációt, gyülekezeteket, Isten testét, bármelyik felekezetről van szó, bármelyikről, hogy mindenki azt tudja mondani, hogy járok gyülekezetbe, járok templomba, szolgálom Istent, de nem ismerem Istent. Mi az, hogy ismerni Istent? Ismerni Isten arcát. Mert ahogyan én ismerlek téged, azt mondod, hogy mondjuk te vagy Gipsz Jakab, és mondom, igen, a Jakabnak az arca ilyen. Ugyanúgy Isten is, Istennek is van arca. Az ő atyasága, az ő munkája, az ki akar domborodni, és ki akar, úgymond szobrászként, ki akarja önteni ezt a látást, hogy milyen Isten, kicsoda Isten. Évtizedek telhetnek úgy el az életedben, jársz gyülekezetben, nagyon tetszik minden, csak nem ismered Istent. Szóval, ez volt az első. A második, hogy Éli korszakában betör a filiszteusoknak a hadserege, és a vének azt a tanácsot adják, Élinek meg a többieknek, hogy hozzuk elő a frigyládát. Érdekes, ilyenkor már jó a frigyláda. Egy eszköz lesz a frigyláda, egy orákulum, egy szimbólum. És ebben a szimbólumban nincs hit. Érdekes módon Isten jó akkor, mikor a filiszteusok betörnek. Nem úgy van ugyanígy az életünkben is? Akkor, amikor probléma van, rögtön ima alkalmakra járunk, vagy többet imádkozunk. De mindegy, hagyjuk ezt a témát, ezt már sértő. Hanem menjünk tovább. Tehát előhozzák a fidládát, és a fidládát beviszik a harcba. Tudja jól Sámuel is, meg Éli is, hogy itt baj lehet. És Isten nem hallgatja meg a kérésüket, hiába viszik a fidládát oda, tudja a filiszteusok serege, hogy ott a fidláda, vesztenek, és nagyon sok ember meghal, veszítenek. És amikor meghallják azt, hogy a fidláda benn van a harcmezőn, és ott elesik a fidláda, akkor meghallják azt is, hogy elrabolják a fidládát a filiszteusok. Erre jön egy hírmondó, meghallja ezt Éli, el volt már hízva, hátraesik, és kitörik a nyaka. Majd utána megszül a menye, és azt a nevet adja a gyerekének, hogy Ikahod. Mit jelent ez? Elment a dicsőség. Ezzel egy prófitai tettet tesz, kihirdeti, hogy végleg elment a dicsőség. Nem csak úgy ment el a dicsőség, hogy nincs ott a papok jelenlétében, hanem az egész Izraelre azt mondta Isten, elmegyek, és elrejtem a fidládát egy olyan néphez, aki báványimádó nép, aki nem illet meg a fidláda. Félelmetes ez a csavar az Isten történetében és történelmében, hogyan csavarja Isten a helyzeteket. Ezeket azért mutatom meg neked, hogy mi történik Dávid előtt, mert Dávid ebből táplálkozik, vagy nem táplálkozik. Mindjárt meglátjuk, hogy jól vagy rosszul. Amikor ez megtörténik, Sámuel már proféta. Van egy ember, aki hallja Isten hangját. Előző héten arról beszéltem, hogy félhomályban kezdte a szolgálatát, egy korrupt papság alatt, akik nem ismerik Istent, és Bélián szellem uralkodik egész Izraelen, amely feladata, ez a gonosz angyalnak, hogy senki ne ismerje az Istent. Értéktelen legyen az értékes, és az értéktelen legyen értékes. Nincs értéke a szellemi dolognak. Amikor Isten jelenléte nincs egy helyen, az azért van, mert az emberek nem értékelik Isten jelenlétét. Nem fontos. Nem lényeges. Valami más a lényeges, nem Isten. Ekkor jön létre a saját vallásunk. Minden családnak létrejött egy kis vallása. Kis világa, keresztény világa, hitvilága, hiedelemvilága, misztikuma, bármi. Visszatérve, amikor Dávid ezt szemléli, hogy milyen korszakban van benne, akkor látja ezt az Éli korszakot, tudtak erről. És Sámuel, amikor fölnő, akkor híre megy. És így mondja az ige, mindenki tudta, hogy Sámuelnél van ige. Isten szól. De az egész nép teljesen el van már kötelezve, hogy Isten hangját nem akarjuk hallani, nem szükséges mi az Istennek a hangja. Nekünk csak az kell, hogy a fidláda ott legyen, és sok sikereket érjen el a nép. Áldozunk, végéremelhetetlen módon, áldozunk. Visszük a bárányt, visszük mindent, hogy Isten áldjon meg bennünket. De Isten jelenléte nincs ott. Hozzászoknak, hogy minden egyes Isten tisztelet egy áldozás, és nincs benne Isten. Ezt paralelbe lehet hozni ma a mai kereszténységben a törvény. Betartjuk a törvényt, és Isten velünk lesz. Nagyon sok népi hiedelem van egyébként a kereszténységünkön belül. Ma ezt leleplezem. És amit még fontosnak tartok, hogy Sámuel léte, vagy egy proféta, a világ leghatalmasabb profétája ő. Nála nem nagyon volt nagyobb proféta. Ő még proféta iskolát is létrehozott. Ez a proféta ott áll, és senki nem kíváncsi arra, hogy elmenjünk-e harcolni, vagy nem menjünk-e harcolni. Győzelem lesz, vagy nem lesz győzelem. Senki. A vének hozzászoktak ahhoz, a vének, a tanács, akik vezetik Izraelt, hogy azt csinálnak, amit akarnak. Mert nincs Isten ismerete, nincs Isten félelme, és nincs Isten jelenléte éveken keresztül az egész Izraelen. Senki se ismeri Istent. Ismerték, de elfelejtették. És így élnek hétköznapokat. Ott van próféta, a Sámuel, aki teljesen lényegtelen ember. Megtörténik ez, elmegy a dicsőség valóban, kitöri a nyakát, Éli. A nyak kitörése azt jelenti, hogy a papság le van fejezve a szellemvilágban. Ez azt jelenti, Isten azt mondja, lefejezem ezt a papságot. Megállítom ezt a papságot. Ki is mond rájuk egy átkot? Ami Saul generációja, Saul háza és Éli házával abszolút analóg, az egy néhány dolog. Először is, ugyanúgy, ahogyan megutálták a papságot, maga Éli megutálta a papságot azzal, hogy nem adott tisztességet a papságnak, Isten munkájának, ezért belement ugyanúgy ebbe a papság elleni atrocitásba, ahogyan Saul is, ugyanúgy gyűlölte a papokat. Ami másik, ami analóg, hogy családi balhé volt Saul háza, és Éli háza ugyanúgy család volt, egy família, egy generáció, aki tönketették az ébredést, megállították Istennek a munkáját. Ami ugyanúgy analóg, ugyanúgy varázslás bűnébe esett bele Éli fia, és Éli, ahogyan manipulálta a népet, azzal a úgymond gyenge lelkűségével, és teljesen kompromitálódott Isten keresésével, abba hagyta az Istennek a tiszta rendjét, hogy hogyan kell Isten tisztán, rend szerint tanítani és üzenni a népnek, abba hagyta az Isten tiszteletének a helyes rendjét, hozzáállását, ezzel korrumpálta magát és manipulálta az egész népet, varázsolta. Azt mondta, hogy ha korrupt is vagyok én, hogyha korrupt is az én fiaim, akkor is jó lesz, majd Isten megállt bennünket. Ez varázslás, ez hazugság, ez téveigés. Le kellett rombolnia Sámuelnek ezt az egész korszakot, hogy kapott egy proféciát Istentől, hogy megállítja ezt az egészet Isten. Lefejezte Élit és a Élinek a munkásságát. És ott van Saul, Saul ugyanúgy lefejezte Isten, nem szó szerint fejezte le, hanem azt mondta, hogy kiállítalak téged. Kiállította őt Isten, és azt mondta, megvetlek téged, mert te is megvetettél engem, az én beszédemet, és ott mondja el Sámuel neki, amilyen az engedetlenség bűne, olyan a varázslás bűne, amilyen a bálványimádás bűne, olyan a te bűnöd. Mert házi bálványokról is beszél az ige, hogy házi bálványimádásba vitted be a helyes Isten tiszteletet, és bevittél rengeteg embert. Ott van Saulnak a fia, akinek a neve Jonatán, szintén egy családi ügy. Jonatán felismeri Dávidot, hogy a dávidi munka az lesz a jövő. Felismerte azt Jonatán életében, Saul is, hogy Jonatán látja a következő korszakot. Ott van Dávid, aki valami újat fog létrehozni. Miért? Mert egyszerre két felkent van a piacon. Óriási. Micsoda csavar a Dávid sátrával kapcsolatban. Az egyik felkent Dávid, a másik felkent Saul. Saul előbb kente föl Sámuel, azért kente föl, mert a nép teljesen elhatárolódott az isteni vezetéstől. Már nem akart olyan vezetést, amit Istennél látott. Egy olyan kormányzást akart, ami egy kicsit világi, és egy kicsit keresztény. Egy kicsit politikus, egy kicsit nem politikus. Hú, micsoda analógiák a mára vonatkoztatva is. Nem megyünk most bele. És ami fontos még, hogy amikor elkezdett ez a szellem működni, ez a sauli szellem, akkor kiírt ott minden szellemi embert körülötte. Az volt az első fontos momentuma, hogy mindenkit katonává tesz. Hogy kihozza Dávid mellől az embereket, elizolálja Dávidot, Dávid bekényszerül egy barlangba, bekényszerül a pusztába, bolondnak teszi magát filiszteusok előtt egyszer, teljesen homlok egyenesen más, mint amit ő elképzelt volna. Nézzük Dávidot, ha már Dávidnál tartunk. Dávid szíve ott a juhok között, miközben pásztorolta az apjának a juhait, akkor kezdett el felnőni szellemben. Ő egy hős volt, akit nem lehetett kontrollálni a megfélemlítéssel. Ott oroszlánokkal, medvékkel harcol. Esze ágába se volt, hogy fölkent lesz. A felkenetése miatt volt Istentől promózva. A felkenetés miatt volt isteni védelem alatt. A felkenetés miatt volt Isten vele. De nem csak amiatt. És amikor elkezd az ember felnőni ott, akkor egyszer csak az a hősiesség, ami a szívében van, az kihozza Isten Góliáttal szemben. Sőt, annyira kihozza, mi van a szívében Isten, mert Isten látni akarta a szívét egy ilyen úgymond nagyon megint furcsa helyzet, hogy a barátai, a testvérei, mindenki teljesen be van majrézva, Saul totálisan összeomlott idegileg, hogy mi lesz, hogy Góliát ellenünk jön ez a úgymond UFO, szó szerint egy gonosz angyalnak a fia, mert akkoriban az anákok, illetve az óriások, azok mind gonosz angyalnak a úgymond a leszármazottjai. Tehát jött egy ilyen UFO, és amikor ez az UFO-val szembenéztek, olyan gonosz sátáni erő volt körülötte, sőt a beszédén keresztül is a károsztatás belement az emberek szívébe, mert a károsztatás, vádlás és hamis ítélet az mindig belemegy az ember szívébe, hogy tönkre zúzza a személyiségedet, elizoláljon az elhívásodtól, az áldásaitól, a lehetőségeitől. Azért beszélnek az emberek sokszor gonoszul, mert a démonok belőlük beszélnek, hogy embereket megállítsanak, mert így irigyek, versengők az emberek. Ez a generáció ilyen. Irigy, versengő generáció. Ugyanúgy, mint Saul idejében, Dávid idejében, ugyanúgy versengés volt. Saul nem bírta elviselni, hogy Dávid is Isten embere. Nem bírta elviselni, hogy olyan kenet van rajta, hogy győz, 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 győz. És van egy másik ember is a piacon, aki győz, aki sikeres, aki Isten keresi. Na visszatérve Góliáthoz. És ott van Góliátnál Dávid, és győz. És azt mondja, emlékeztek rá, mit mond? Hogy merette az én Istenemet szájadra venni? Hogy mered az én Istenemet káromolni? Ekkor jön elő az a kockázati tényező, amit nagyon kevesen merünk bevállalni, hogy kockáztassunk dolgokat, és menjünk bele olyan csatákba, amire úgy gondoljuk, hogy nincs erőnk, de Isten majd velünk lesz. Igen, van egy ilyen kockázati faktor Dávid életében, és végig kísérhető, Dávid kockáztat. Sőt, amikor Isten azt mondja neki, hogy menjen el pusztába, mert Sault már nem lehet elviselni, folyamatosan meg akarja őt ölni. Állandóan csak a dárdáját fogja, miközben vele beszél, vagy ráhajít egyet. Üldözi Saul, bemegy a pusztába. És ott a pusztában egy új korszakot ismerjük meg Dávid életében, hogy a pusztában nem tudja felépíteni a Dávid sátrát, fel van kevve, és mégis fel tudja dolgozni azt, hogy mi kell ahhoz, hogy a Dávid sátra föl legyen épülve. Most menjünk vissza újra az időben. Dávid hős. A kis pusztájába, a kis oroszlánok között, a kis vadmacskák között, hiúzók között, csirkék, tyúkok, strucok között. Mindenkit legyőz. A sasnak kitépi a szárnyát, az oroszlánnak kitépi a nyelvét, mindent megcsinál. Majd van a Góliát, akit szintén egy kicsi paritjával legyőz, Isten kegyelméből. Fölemelkedik és hős lesz, majd utána várná Dávid, hogy a nagy értelmességében, bölcsességében és talpraesettségében, hogy fölemelje Isten. Fölemeli, fölkeni Isten, sőt azt mondja neki, soha világtörténelemben ilyet nem mondott Isten, a szívem szerint való ember vagy. És erre a szívem szerint való embert beküldi a pusztába 10 évig. Ez a szíven szerint való embert megengedi, hogy őrült legyen. Egyszer folyt a nyála, ő őrültnek tekintette magát, hogy túléljen egy filiszteusi királyt, és elküldjék onnan. Na most ezek az anomáliák nem nagyon vannak tanítva abban amikor olvassuk, mert ez egy kulisszatitok, hogy Dávid sátra fölépül. Dávid sátra ekkor épült föl, a szívében. Először a szívben épült föl a Dávid sátra, aztán tettekben. Ekkor a pusztában, ott Dávidnál épült föl a dávidi mentalitásban, úgymond a sátor. És bocsánat, csak nagyon melegen van. Szóval, amikor a Dávid sátra a szívében megfogan Dávidnak, akkor ez a Dávid sátra a nyomorúság közepén, az üldöztetésben fogan meg. Amikor a Dávid sátra modell elkezd a szívében kialakulni, akkor üldözve van. A kereszténység mikor volt üldözve? Legelőször is már. Jakabnál. Emlékeztek? Jakabék üldözve voltak, és elmentek Jeruzsálemből, mert üldözés alá került. Kajafás még élt, az a vallásos, tradicionális, gonosz, ördögi ember, és üldözte őket. Látnod kell azt, hogy igazából a Dávid sátra az utolsó napokban fog majd felépülni, amikor a keresztények üldözve vannak. Mert az elkényesedett teológikus kereszténység nem tudja felépíteni a Dávid sátrát. Nincs hozzá szíve. Nem működik. És nem is fog működni. Én olyan utópiáról beszélek, amiről tudom, hogy úgyse fog működni. De ez az eredeti. Dávid az Isten szíve szerint való ember. Így definiálja Isten. Mit jelent ez, hogy Isten szíve szerint való? Egyszerűen. A Dávid szíve olyan, mint Isten szíve. Ami lényeges, ami fontos, ami alap, ami fundamentum, ami a lényegeknek a lényege, az neki is a lényegeknek a lényege. Úgy gondolkodik, mint Isten. Olyan sorsot akar, mint Istennek a sorsa. Totálisan átadta az életét, hogy Istenhez hasonló legyen. Ez a dávidi szív. Olyan szíve van, amely prioritásában az Isten jelenléte a legfontosabb. A prioritásában. Ugyanaz, mint Istennek a prioritása. Most gondold ezt el. Jön a Mózes sátra. Csak gondolj bele. Azt mondja Isten, hogy lehozom ugyanazt, ami a mennyben van. Kopizd le, Mózes. Adom neked bölcsességet, hogy összeállítsd a dolgokat. És behozom a figyládát, és behozom a sátorba az én jelenlétemet, megmutatok évtizedekre, évszázadokra, évezredekre egy új irányt, egy új szellemi irányt. Ezzel azt mondja Isten, hogy mindaz, ami a vágyam, aki vagyok, ami itt van a mennybe, én azt megmutatom nekik. Hogy közelebb kerüljenek hozzám. Azt mondja, hogy a szívem legmélyebb pillanata és pontja a figyláda, a szentek szentje. És én megmutatom, hogy néz ki a figyláda, hogyha ránéztek, még könnyebb legyen elképzelni, hogy mi van a mennyben. A szívem legmélyebb dobbanása az, hogy eljussatok a szentek szentjék. Ez a legnagyobb vágyam, hogy megértsétek, hogy a szentek szentjében dől el minden, nálam is, és majd nálatok is. Szétválasztom az utat, széttépem a kárpitot, hogy mindenki közelebb kerüljön hozzám. De a nép nem értette meg ezt, mert nem volt dávidi szívű, sem a mózesi generáció, sem a dávidi generáció. Mindig van egy Dávid, aki magányos általában. Az új szövetségben pedig nem egy Dávidot akar Isten, hanem Dávidokat, akik testületileg építik föl ezt az egészet. Azt kérdezed, hogy lehetséges? Szerintem nem nagyon lehetséges. Lehet, hogy a mi életünkben, évtizedekben nem lesz ilyen. De akkor is prédikálok róla, hátha egy generáció megérti, hogy miről beszél Isten. Ott tartok, hogy Saul. És volt egy titka az egésznek a pusztában, amit leleplezek most neked, hogy miért tudta Isten továbbvinni Dávidot, és miért tudott annyi mindent megbocsájtani neki. Mert Dávid tisztelte nem csak az Isten jelenlétét, nem csak az Isten arcát, hanem a felkenetést. Tudta jól, hogy az a kenet, amelyet szimbolizál Saulon, Isten felkenetésével, Isten kormányzásával, Isten tervével, ugyanaz a kenet van ő rajta is. És nem mehetett az Isten terve ellen, tudta jól, hogy a szellemében nem harcolhat egy felkenttel szemben. És az új szövetség is ugyanezt tanítja, hogy nem harcolhatsz a testvéreddel szemben, akit Isten elhívott, és a messiás megkent. Mindaz, aki a messiás felken, mindaz, aki a messiás, a felkent jelenlétéből él, és abból született újjá, az ellen nem mehetsz. Ez volt a legnagyobb titok, amit megértett, hogy a figyládához hozzá nyúlhat. Mert a figyládához azért nyúlhatott hozzá, mert megértette ezt a titkot, hogy a kenetet tisztelnie kell. Az Antikrisztus szelleme az úgy működött Saulon időzőjelben, hogy gyűlölte Dávidot, a felkentet, és meg akarta ölni. És Dávid nem engedte azt, hogy ő ugyanezt megismételje. Amikor Abisa fiai azt mondják neki, hogy öld meg Dávidot, vagy Sault, erre mondja Dávid, hogy meritek ezt mondani, hogy én a felkent királyhoz hozzányúljak. Azt láttam meg az én életemben, az én generációmban, mindazok, akik hozzányúlnak egy felkenthez, megítélhetik, de nem ítélhetik el. Amen. Ha megítéled egy felkent életét, és azt mondod, hogy ezzel nem akarsz azonosulni, Isten megengedi, hogy oké. De a szívedben elítéled, sőt, elkezdesz háborúzni egy ilyen felkenttel, akkor véged lesz, megáll a Szent Szellem munkája. Mert a kiválasztás törvényét nem ismerik, nem értik. A Róma 11-ben a kiválasztásról van szó. Gyere velem a Róma 11-hez. A Dávid sátrán kívüli egyház, amely nem érti a Dávid sátrának a felépítését, az imádatot, a dicséretet, a Krisztus középpontúságot, Isten jelenléte középpontúságot, és hogy az embereket szabaddá kell tenni arra, hogy elváltozzon a Krisztus képére, és imádják, megtanítsák az embereket szabadon imádni, ezt a képet nem ismeri az egyház, nem nő föl egy imádó generáció, egy Isten teljes szívéből imádó generáció, ott nem értik azt, hogy mi az, hogy kenet. Mi az, hogy felkent, mi az, hogy Isten jelenlétében élő, mi az, hogy ajándék. Nem mondom, hogy miért, mert a vallás gyűlöli az ajándékot. A vallás gyűlöli a kegyelemből jövő elhívást. A vallás gyűlöli a szellemi embereket. A szellemit mindig gyűlöli és üldözi a vallás. A lelki emberek üldözik a szellemi embert. Irritálja őket, hogy valaki újjá van születve, és a Szent Szellemért rajong. Ez mindig is benne volt a vallásban. És amit meg akartam mondani, hogy az előző generációk nem értették azt meg, hogy nem a teológia tesz lelkészé, vagy pásztorrá, hanem Isten elhívása fölülről. A teológia alulról van. Az elhívás fölülről van. Amikor kinyírjuk az egyházat, hogy ne legyenek elhívottak, akkor megáll a Szent Szellem munkája, mert Dávidokon van a kenet mindig. Mondom tehát, hogy ahogy elvesztette Isten az ő népét, távol legyen, mert én is izraelita vagyok, Ábrám magvából, Benyámin nemzetségéből való. Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet eleve ismert, avagy nem tudjátok-e, mit mond az írás Illésről, amint könyörög Istenhez, Izrael ellen mondván, Uram, a te profidáidat megölték, a te oltáraidat lerombolták, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. De mit mond neki az Isten feleletet, isteni feleletet? Meghagytam magamnak 7000 embert, aki nem hajolt térdet Boálnak. Eképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Amen. A kettes verszakot kiemelem. Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert. Ez az első kijelentés. Akkor tudod megérteni Dávidot és a Dávid életét, és az összes bukását, és hogy ekkora tragédiákat, és előre eltervezett gyilkosságok, meg sorra a paráznasság, stb. És aztán végül, hogy Isten mindig rendszeresen megbocsájt neki, hogy ez hogyan történik, úgyhogy akit Isten ismer, az soha nem veti el. Van egy ilyen elve Istennek. És ez egy nagyon szellemi dolog, és filozófiai dolog, és pszichológiai dolog. Hogy akit Isten egyszer ismer közelről, mert megengedte az a személy, hogy megismerte őt Isten, azt a személyre szövetség van úgymond ráhúzva, egy szövetségi kapcsolat, és ezt a szövetséget Isten soha nem bontja föl. Ez óriási. Tehát bármilyen helyzetben vagyunk, és a Dávid sátra nem épül, azok, akik ismerik Istent, és ismeri őket, azokat soha nem fogja megengedni, hogy ne éljenek szellemi életet. Egy szellemi atmoszférában, még ha nem is épül a Dávid sátra, vagy nem teljesen tud felépülni a Dávid sátra, vagy meg van állítva a Dávid sátrának az építése. Ez első dolog, amit meg kell érteni a Dávidnál. Mivel Isten ismerte Dávidot, ezért soha nem felejtkezett el róla. Még egy dolog. Jézus melyik szövetségbe jött el? Melyik szövetség élt akkoriban? A dávidi szövetség. A dávidi szövetség. Amikor Jézus elkezdett fölnőni szellemben, ő a dávidi szövetség alatt nőtt föl szellemben. Kajafásék tudták, kicsoda Dávid. Teljesen tisztában voltak vele, hogy nem a mózesi szövetségben élnek, hanem a dávidi szövetségben. Teljesen ismerték az igét, mi történt a Figládával. Dávid hogyan restaurálta a szellemvilágot, a politikát, a gazdaságot, mindent hogyan tett helyre. Etalon volt Dávid a királyok között is. Mindent tudtak. Ismerték az írásokat, jobban, mint én, mint te. Mégis fityet hánytak Isten jelenlétére. Ugyanaz történik. Elmegy Jeruzsálembe, mindenki beteg, senki nem ismer Isten jelenlétét. A kajafásék korruptak, ugyanúgy, mint Éli papság, mint a Sauli papság, és mindenkit üldöznek, aki ébredésbe akar benne lenni. Ugyanezt látja Jézus. Ezért mondja a János 2-ben például, meg a Máté és a Lukács evangélium a végén, hogy az én házam kalmárság háza. Féltő szeretet emészt engem Isten háza felé. Tudod, mit mond ez? A görögben úgy jön át, hogy emésztő tűz van bennem azért, hogy az Isten házában Isten jelenléte legyen. Emésztő tűz van bennem azért, hogy ez az egész kalmárság befejeződjön, és jön egy új ébredés, egy új tűz az Isten jelenlétéből, és Isten jelenléte legyen bent a templomban. Azt tudtátok, hogy Herodes templomában nem volt benne a fritláda? A nép Isten kereste, volt áldozat, de Isten jelenléte távol volt az egész néptől. Azért volt annyi beteg. És amikor jött Jézus, akkor visszahozta ezt. Ő volt a Dávid sátra. Így mondja az 1 Jánosban, János evangélium első fejezetében. Közöttünk lakozott, nem közöttünk lakozott, közöttünk sátorozott, az van az eredeti görögben. Lesátorozott Isten jelenlétével Jézus. Benne volt a sátorban, és hozta a sátrat. Fölverte a sátrat, kinyitotta, és ott volt Isten jelenléte. Aki hozzáért, bement a Dávid sátra alá, az mind meggyógyult, dicsőség az Úrnak. Mert Dávid sátra alatt gyógyulás van, helyreállás van. És amikor Saul ezt látta Dávidon, hogy micsoda kenet van rajta, mikor látta először? Ámen. Itt van valaki, aki Istent ismeri. Akkor, amikor Dávid elkezdett zenélni Istennel, együtt zenéltek Saul templomába, vagy Saul bástyájába, Saulnak a várába, akkor így mondja az ige, hogy keressünk egy embert, aki tud zenélni, és majd megszabadítja a zene a Sault. De nem hitték el, hogy van egy ember, aki nem csak zenélni tud, hanem kenet van rajta. És amikor elkezdte megfogni azokat a húrokat és pengetni, akkor minden egyes húr pengetés után az Isten jelenléte kiáradt, és megváltozott Saul. És meg lement róla a démoni gyötrés. Na ez az, amit szeretett benne Isten, hogy egyszerűen bármihez nyúl. Olyan finom szelleme van, olyan érzéki szelleme van, hogy bármihez nyúl, igényli, hogy Isten jelenléte ott legyen vele. Amen! Igényelte, hogyha zongorázok, Uram, így mondta Dávid imáiban, nem volt zongora, hogyha árfázok, furuljázok, nem tudom, mit csinálok, fütyülök, akkor is Istennek a jelenléte legyen rajtam. Hogyha elmegyek harcba, akkor is Isten jelenléte legyen rajtam. Hogyha levágom a filiszteusok elősét, akkor is a te akaratodból legyen mindez, hogy legyen meg az Úrnak az akarata. Szóval ott tartok, hogy a nép, hogyha Isten jelenlétéből jön, ismer Isten, és megismer bennünket Isten, soha nem fog lemondani rólunk Isten. De mit mond az írás? hogy eképpen most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből. Különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből. Különben a cselekedet nem volna többé cselekedet. Halleluja! Mi a lényeg? Hogy ami kegyelemből van, az nem cselekedet alapú. Ami kegyelemből van, az nem cselekedet alapú. Még egyszer, ami kegyelemből van, az nem cselekedet alapú. Akkor miből van? Isten jelenlétéből. Istennek a, úgymond a porciója, a mennyből az erő, a dicsőség, a jelenlét, az ő szeretete, azáltal van a kegyelem. A működés az ember életén. Úgyhogy nem kell semmit csinálni. Emlékszel Róma 4-ben mit mond Pál a Szent Szellemen keresztül? Hogy kik a boldogok? Boldog az az ember, akinek a bűnei meg vannak bocsájtva. És ki te idéz? Dávidot. Dávidot idézi. Miért? Mert Dávid értette ezt a szövetséget. És ismerték a farizeusok is ezt az igét, hogy Dávid tudta, hogy ki az a boldog ember, akinek az Isten bűnt megbocsájtotta. Mit jelent ez? Hogy tudta a kegyelemnek a munkülését. Tudja, hogy hogyan kell átvenni a kegyelmet. És amikor a Friládához ment, vagy az ő jelenléti, úgymond ehhez a jelenléthez ment, ami ott volt a házánál, akkor ő tudta jól, hogy nem csak a ládához megy, nem csak a sátorhoz megy, hanem fölmegy a mennybe, a szíve, az a szelleme. És ott bűnt tudott vallani a sátornál, mert tudta, hogy nem a sátorban lakozik Isten, hanem az Isten mindenhol lakozik. De legfőképpen a mennyben lakozik Isten. És tudta jól, hogy fölmehet az imája nem a sátorig, hanem a sátoron túl. Hát ezért mondja az ige, hogy új és élő útat hozott létre Jézus Krisztus a zsidó 10-ben. Új és élő út, amely meg van szentelve a kárpiton túl, a testén túl, a vérén keresztül. Menjünk be bátran a szentélybe. Na, ezt megmutatom ezt az igét. Halleluja. Aztán visszajönjünk a Róma 11-hez. Ó, halleluja. Zsidó 10. Mivel hogy azért atyám fiai, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre Jézus vére által. Mit jelent ez, hogy bemenetelünk van a szentélybe? Mit jelent ez, hogy bemenetelünk van a szentélybe? Ez tényleg az a szentély, amelyet lehozott Isten, és ott a szentek szentjébe betette a fridládát? Ez az a hely, amelyben? Ez! Hát ez forradalmasította a szellemi életet, hogy nem kell sátor, nem kell templom, nem kell ostya, nem kell nem tudom milyen füstölés, hanem egy az egyben az ember bemehet Isten jelenlétébe. Azért, atyám fi, bizodalmunk van a szentélybe. Bizt még rá is mond egyet, hogy nekünk biztos utunk van, bátran be lehet menni Isten jelenlétébe. Most ezt nem hiszi el az egyház. Azért tartott az egyház, ahol tart, mert nem hitte el, hogy kicsoda, és mire van elhívva. Dicsőség az Úrnak. Azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő útgyanánt, a kárpit, azaz ő teste által, lévén nagypapunk Isten háza fölött. Mink van? Házunk. A ház fölött pedig főpap Jézus. Ha megkérdezed azt, hogy mennyit töltesz Isten jelenlétében, még mi az, hogy Isten jelenléte? Gyanítom azt, hogy azt fogod mondani, hogy Lali, én nem sokat töltök Isten jelenlétében, tudom, hogy tudok imádkozni, örülök neki, és kész. Én most többről beszélek. Én tovább akarlak téged vinni. Tovább akarlak tenni egy olyan mezőre, egy olyan atmoszférába, egy olyan jelenlétbe, ami még lehet, hogy soha nem voltál. Át akarlak téged vinni egy olyan helyre, ami a tiéd, ahol a gyógyulásod van, a helyreállít, a restaurációd van, a kiviteles bánásmód van, ahol Istentől hallasz jó dolgokat, oda akarlak elvinni. Abba a jelenlétbe, ahol az lemegy rólad a teher, az iga, a békétlenség, az üzöttség, ahol meggyógyulsz, ahol más személyiségé változol, ahol ha kijössz minden egyes kijövetel után, más ember vagy. Tudsz erre ámen mondani? Én ide akarlak vinni, hogy el tudj mondani, hogy én voltam Isten jelenlétébe. Hogy azzal tudj dicsekedni, hogy én láttam Istent a szentek szentjébe. Hogyan? Hogy szólt hozzám, hogy éreztem a jelenlétét, hogy mondott valamit, hogy bátorított, nem tudom, mit csinált veled. Visszamegyünk a 2 Sámuel 6-hoz. Összegyűjtvén ezek után Dávid az egész Izrael színét, 30 ezer embert. 2 Sámuel 6:1-2. Fel kell vinni Ámén Dávid az egész néppel együtt, mely vele volt Júdának városába, Bahalába, és elhozza onnét az Isten ládáját, amely névről, a seregek urának nevéről nevezhetik, aki ül a kérubok között. És tevék Isten ládáját új szekérre, és elhozták azt Abinádábnak házától, mely volt a dombon, Uzza, Ahió, Abinádáb fiai vezetik az új szekeret. Megállok. Mi történik? Egy helyen van a fidláda. Saul nem foglalkozott a fidládával. Nem érdekelte 40 éven keresztül, hogy nincs Isten fidládája célkeresztben. Amikor Isten tisztelet célja a jelenlétbe kerülés, az az igaz Isten tisztelet. Dávid felismerte, hogy vissza kell hozni ezt a fidládát, el kell hozni, és mindenkinek látnia kell ezt a fidládát, és a fidládának az üzenetét, és a fidládának a dicsőségét, mert Isten ott lakik fönt a trónon, ahogy mondta, a kegyelem trónjánál, és onnan szól nekünk. Mutatok neked egy pár dolgot. amikor arról beszél Isten igéje, hogy egy visszahozza a sátrat, akkor tisztában volt Dávid azzal, hogy ez a gyülekezés sátra, így hívják ezt a sátrat. Be akarta tenni a figládát abba a sátorba, ahol Isten megjelenik. Azt jelenti a gyülekezés sátra, hogy kijelölt idő, kijelölt hely, kijelölt találkozás, kijelölt jeladás, kijelölt megjelölés, átalakítás. Ezt jelenti a találkozás sátra héberül. A lényeg a sátorban a figláda. Nem a sátor a lényeg, ami a figláda üzenete. 2 Mózes 36. És tedd azt a függöny elé, amely a bizonyság ládája mellett, a bizonyság fede előtt van, ahol megjelenek neked. Mit mond? Ahol megjelenek neked. Tudta jól Dávid, hogy ott jelenik meg Isten. Nem azért hozta a figládát vissza, hogy legyen egy csoda orákulum, ami csodát tesz, hanem hogy Isten jelenléte ott legyen. Ezért volt szenzációs. Ha te olyan akarsz lenni, mint Dávid a szívedben, akkor neked is át kell venni Dávidnak a koncepcióját, látását és a szívének a vágyát, hogy Isten jelenléte ott legyen az életünkben. Ez volt a Dávidnak a látása. Amikor a választott helyről beszélünk, akkor azt jelenti, hogy Migdás, és ez minimum 5 helyen volt a sátor felállítva, Silóban, Bételben, Dánban, Gilgálban, Micpában és Hebronban, és ez a választott hely, ezt Isten választja meg, hogy hol legyen, szent helynek is hívják, ahol a figláda van, és úgy is mondják, hogy Bét Edonai és Bét Elohim, ahol Isten lakik, ahol Isten sátorozik. A 2 Mózes 25.8-ban tudta Dávid, és készítsenek nekem szent hajlékot, hogy ő közöttük lakozzam. 2 Mózes 25.8-ban van. Tudta jól, hogy Isten lakozni akar Izraelben. Ez nem azt jelentette, hogy etetni kell Istent, és szépítgetni, és segíteni Istennek, hogy jól éljen, hanem azt jelentette, hogy Isten jön, egy új típusú rendtartás van, és Isten jelenlétével megvédi Izraelt, és föntartja Izraelt szellemi módon. Az 1 Királyok 8.16-ban így írja az ige. Attól a naptól fogva, amelyen kihoztam az én népemet, az Izraelt Egyiptomból, soha nem választottam egyetlen város, sem Izrael minden nemzetségi közül, hogy ott nekem házat építsenek, amelyben lenne az én nevem, hanem csak Dávidot választottam, hogy ő legyen az én népem Izrael felett. Halleluja. 1 Sámuel 7.1-ben is van erről szó, hogy Isten azt mondja, hogy bár nem te építed meg a templomot, majd a fiad, de örökkévaló szövetséget kötök veled. Most nincs erre időm, de majd jövő héten beszélek erről, hogy azzal, hogy Dávid ilyen szívű ember volt, Isten kötött vele egy szövetséget. És azt mondja Zsoltárok 89-ben, hogy örökkévaló szövetséget kötök veled, és a fiaiddal, a magzataiddal. És ha elhajolnak, akkor megverem őket, megítélem őket, megfeddem őket, de visszatérítem, mert örökkévaló kegyelemmel foglak téged felruházni. Gyere, megmutatom ezt neked, az Ézsaiás 55. Vagy az 56, most hirtelen. Ézsaiás, nem, hogy 55. Igen, 5-1. Ó, minnyian kik szomjóztok, jártak a vizekre. Ti is, kinek nincs pénzetek, jártek, vegyetek és egyetek, jártek. Vegyetek pénz nélkül ingyen bort és tejet, ez szellemi eledel. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és györködjék lelketek kövérségben. Hajtsátok ide füleiteket, és jertek hozzám. Hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változtathatatlan kegyelmességem szerint. Tudod, mit jelent ez? Hogy a Dávid sátra egy szövetségkötés feltétele által épül fel az életedben. Ezt a szövetséget megkötötte Dáviddal Isten, és ez a szövetség örökkévaló szövetség, és emögött egy örökkévaló kegyelem van. Mindaz, aki építi a Dávid sátrát, az örökkévaló kegyelembe lép be. Mindenki, aki építi a Dávid sátrát, az örökkévaló irgalomba lép be, az örökkévaló együttérzésbe lép be, az örökkévaló megbocsátásba lép be, az örökkévaló helyreállításba lép be, az örökkévaló Isten szeretetébe lép be, meg nem szűnő kegyelem van a Dávid sátra alatt. Miért akarsz megelégedni olyan dolgokkal, vallással, tradícióval, ideológiákkal, könyvekkel, nem tudom mivel, ami nem adja meg, pszichológiával, ami nem adja meg a beteljesedést. Dávid sátrában van a beteljesedés. Nem a Dávid sátrát úgymond fölemeljük és báványozzuk, hanem ami amögött van, ami abban van, az Isten jelenléte. Amen. És ebben van az örökkévaló szövetség. Dávid szövetsége él Jézusban. Dávid szövetségét beteljesítette Jézus. Dávid szövetségét magasabbra vitte Jézus. Jézus szövetségében benne van az új szövetségben. A Dávidi szövetség, a Noé szövetsége, a Mózesi szövetség, a benne van az Ádámi szövetség, mindegyik benne van. De a tetőpont az a Mózesi szövetség után a Dávidi szövetség volt. Mert nem kell már áldozatokat adni Istennek, hogy megfeleljünk. Elég egyetlen egy áldozat, és látta ezt Dávid előre, dicsőség az Úrnak. És Ézsaiás is látta. A proféták hiszem, hogy látták ezt előre, hogy mi ez, hogy áld, hogy ószövetség, és ószövetségben dávidi szövetség. Hiszem, hogy tudta Ézsaiás, és kimaxolta Ézsaiás ezt a szövetséget. Mert Ézsaiás, Jeremiás, meg a többiek, azok nagyon közel kerültek Istenhez. Hát Ézsaiásnak maga Jézus Krisztus jelent meg. És ezt mondja is Jézus egyébként a János evangéliumában, hogy ő jelent meg neki, Ézsaiásnak. Ha nem hiszed, járj utána. Szóval menjünk vissza az 1 Sámuel 6-hoz, mert szépen lassan megyünk tovább. Tehát hozzák a ládát, elhozzák Abinádáb házából. Ami nagyon érdekes az, hogy a Dávid itt bukik. Nem elég a látás, nem elég a jó szándék. Az út és az eszköz az Istentől kell, hogy legyen. Itt fogják és egy új szekére teszik a figládát. Istennek nem tetszett ez. 30 ezer ember, a vének, a proféták mind igent mondtak erre, Nátán, Sámuel, mindenki. Csak volt egy probléma, hogy Dávid és a Dávidon lévő kenet, az nem tette még bölcsé Dávidot ebben a vonatkozásban. Végig bölcsétette az összes kihívásában, összes produkciójában, bölcsétette a pusztában, bölcsétette a fiatalkorában, bölcsétette Góliáttal szemben. De volt egy új helyzet. És az új helyzetet föl kellett dolgoznia, de a Szent Szellemtől, és nem tehette meg rutinból. Nem tehette meg, nem a kenet miatt nem tehette meg, hanem meg Istennek van egy véleménye, hogy hogyan lehet visszahozni Isten jelenlétét egy generáció életében, egy család életében. Van egy véleménye erről. Erre mondhatom, hogy nekem ez nem kell. Gyere velem a zsidókhoz írt levél, ígéről ígére megyünk, zsidókhoz írt levél 10. fejezetéhez. Most zsidó 9-hez inkább, zsidó 9. Mert ott van. Zsidó 9.1. Annak okáért voltak ugyan az első szövetségnek is Isten tiszteleti rendtartásai, mint szintén a világi szent helyen, úgy is mondhatnám, hogy a földön, ahol volt a szentély. Mert sátor építetett az első, amelyben volt a gyertyatartó, stb. Itt elkezdi sorolni. Tehát volt Isten tiszteleti rend. És Dávid tudta, hogy van Isten tiszteleti rend. Új szövetségben is van Isten tiszteleti rend. Ha én találom ki ezt a rendet, bajba jutok. Ha Isten átadja ezt a rendet, akkor kijelentés alapján tovább tudok menni. Ha nem látom ezt az Isten tiszteleti rendet, akkor baj lesz az életemben, mert az Isten tiszteleti rend betartásától függ, hogy Isten elfogadja-e az Isten keresésemet. Nem azáltal fogadja el Isten a keresésemet, hogy kegyelem alatt vagyok, hanem hogy betartom azt, amit Isten tiszteleti rendnek mutat. Figyelj, az Isten tiszteletnek nem az Isten tisztelet a célja. Az Isten tiszteletnek nem az Isten tisztelet a célja, hogy lemenjen. Hogy eljöjjünk, dicsérjük az Istent, a Lali kiabáljon, hallgosan beszéljen, halkan beszéljen, finoman, középtávon beszéljen, udvariasan, nem udvariasan, köpködve, nem köpködve, nem ez a lényeg. Az Isten tisztelet célja az Isten jelenléte való belekerülés. Nem az a célja az Isten tiszteletnek, hogy te ülj, és engem szétkritizáljál ott, hogy ülsz. Az a célja, hogy elgyere, és az igét bevedd, és az ige fölépítsen téged, és bekerülj az ige által Isten jelenlétébe. Nem az a célja az Isten tiszteletnek, hogy jól érezzük magunkat, hogy előtte, utána beszélgessünk, és mindenki köszönjön neked, megpuszíjon, akár mennyire koronavírus van. Nem ez az Isten tisztelet célja. Az Isten tisztelet célja, hogy a jelenlétbe kerülés. Hát ez volt a lényege a Jézus föltámadásának, hogy zárt volt a menny. Zárt volt a menny. Zárt volt a menny. Dávid bekerülhetett a mennybe, ez volt az óriási dolog szellemében. De most már a főpapon keresztül, az új szövetségben mindenki, nem csak Dávid mehet be Isten jelenlétébe. Nyitott a menny. És hogyha te nem nyitott menny filozófiával élsz, ha te nem hiszel annak, hogy nyitott a menny, akkor te egy zárt mennyhez imádkozol. Elhiszed azt, hogy Isten úgy hallgatja meg az a hitéletedet. És amikor a megváltásból a Jézus vérét megérted, a Jézus vérének a munkáját, akkor ezt nyitott a menny. Addig, amíg nincs kijelentésed arról, hogy a bárány vére azért adatott, hogy nyíljon meg a menny, addig nem is hiszel a bárány vérének, csak a bűn bocsánatig jutsz el, de a nyitott mennyig nem fogsz eljutni. Mit mondott a zsidó 10, amit imént felolvastam? Új élő út. Új élő út. Mindig új és mindig élő. Az, aki a mennybe tekint, mindig újjá lesz, és mindig élő módon fogja Isten keresni. Az ezen az úton nincs romlás, pusztulás, nincs dohos szag, nincs bepenészedett életérzés, nincs keserűség ezen az úton. Ez az út új, élő út. Ez Jézus Krisztus. Miről beszélek? Csodáról beszélek. Én a csoda elemben hiszek, hogy az az út, Jézus él, gyönyörködik bennünk, és ha hozzámegyünk, ő egy gyógyító Isten. Az Isten tiszteletet nem az érték, az Isten tiszteletet nem az érték határozza meg önmagában, hogy mennyire értékes a prédikátor, mennyire jó a gyűjtés, nem az az értéket a gyülekezetnek, hogy milyen jó a zene, az értéket az Isten tiszteletnek Jézus Krisztus adja. Hogy ő mennyire fontos az életünkben, és az a szellem, amit elküldött pünköskor, hogy azért is meghalt Jézus Krisztus, hogy lejön a Szent Szellem, hogy Isten jelenléte legyen az embereken. És hogyha nem a megváltó ajándékaival részesedsz egy Isten tiszteleten, akkor üresen mész haza, mert az igéből a megváltásnak a javai nem mentek át. Vagy a dicséret alatt a Szent Szellem nem tudott valamit átadni neked. Mert az Isten tiszteletnek ez a lényege, hogy elmegyek Istenhez, az a neve, hogy Isten tisztelete. Elmegyek Istenhez tisztelni, kifejezem, ő is kifejezi a szeretetét, és amikor én kifejezem a hálámat, akkor ő visszaad egy áldást. Minden Isten tiszteleted, minden imádkozásodban egy átadás és egy átvétel történik. Ha ez nem történik meg, akkor üresen mész ki. Van ilyen, csak tudod, hogy újra kell menni Istenhez, mert valami hiányzik az életedben. Amikor ezt letagadjuk, akkor az Isten tisztelet fogja eldönteni a boldogulásunkat, és nem az Isten jelenléte. Még egyszer mondom, amikor nem veszel át Istentől, akkor a te boldogulásodat az fogja úgymond megtöményezni, hogy Istennel imádkozol, és Istennel bibliázol, de Istent nem hallod. És ezt tesz büszkévé, hogy te megcsináltad, hogy te áldozatot mutattál be, de mégsem ismered Istent. Engem nem az érdeke, hogy honnan jössz. Az érdeke, hogy egyszer legyél őszinte egy prédikációm után. És mondd el Istennek, Isten, közel vagy, vagy távol vagy. Meg akarod ismerni Istent végre, vagy nem? Mert ha az, ahonnan jössz, nem mutatták be neked, hogy kell Istent megismerni, akkor azt gyökerestül ki kell tépned a szívedből. Figyelj, őszinte leszek. Ha te voltál valahol más gyülekezetben, bárhol, tőlem lehettél még a Buthánál is. Ha te ott nem találkoztál Istennel, és nem épültél föl Isten élményekkel a megazulásban, az újjászületésben, akkor azt el kell felejtened. Ki kell tépni gyökerestül a szívedből, rossznak és pusztulásnak kell mondani azt a helyet, ahol téged nem tanítottak meg az atyához közelebb lenni, és nem lehettél az atya jelenlétében, nem engedték, hogy az atya meggyógyítson téged, helyreálljál, válásból, tragédiákból, szuperszellemélményekből, mit tudom, honnan jössz te. A lényeg az, hogy neked őszintének meg kell felelned Istennek, őszintén. Istenem, szükségem van belső gyógyulásra, a jelenlétedre, mert évtizedeken keresztül azt se tudtam, hogy kell téged tisztelni. Itt kezdődik az alapvető kereszténység, hogy őszinte vagy, mert különben traumatizál az egész világ, az egyház, és végül azt fogod mondani, nem kell ez a gyülekezet, mert olyan dolgot mond, ami lényeges, és ezt nem akarom. Éli generáció ügyet csinálta, nem akarta a nép Isten jelenlétét. Jött egy próféta, és azt se akarták. Tehát, hogyha egy próféta jelenne meg neked, az sem lenne jó neked. Mondok valamit. Az 1 Korintus 14-ben. Azt mondja a Szent Szellem ajándékaival kapcsolatban Pál. Ha bejön közétek egy ember, és ezt nem mondja így pontosan az ige, de ha rászáll a Szent Szellem, és a bűnei felszínre jönnek, a bűnei Isten tiszteleten, a bűnök felszínre jönnek. Ez furcsa. Mert elmegyünk Isten tiszteletre, és a bűnöket pedig eltakarjuk. De nem, most nem erről beszél Pál, hanem az egy működő modellről beszél. Dávid sátra alatt, ha bemegy valaki az Isten tiszteletre, akkor a bűnei felszínre jönnek. Fú, azt a mindenit. Nem hiszed el, ugye? Nem azért jön a bűn felszínre, hogy találkozzon a bűntudatoddal, hanem azért jön felszínre, hogy meggyógyítson Isten kegyelem által. Minden bűn gyökere a hitetlenség. Jézus ezt tanítja. Mi a hitetlenség? Nem bízni Istenben. Ádám legnagyobb bűne nem az volt, hogy Évával beszélgetett, és aztán zabált, egy halom almát megevett, nem ez volt a bűne, testvérem. Figyelj, szemembe, nézd a szemembe. Nem az volt a probléma vele, hogy Isten jelenlétét látta arcról arcra, színről színre. És egy olyan kapcsolatba került Istennel, hogy úgy döntött, az a szabadság, ami ott van Isten jelenlétében, hogy ő Isten nélkül is meg tud állni. Tehát mi volt a fő bűne Dávidnak? Hogy, bocsánat, Ádámnak? Hogy az Isten jelenlétét, Isten arcát nem akarta már szemlélni. És ezt a sátán meglátta. És tönketette az egész generációt, a Földön lévő generációt. És mi a harmadik szint? Isten arca, közösség elvesztés. Mi a harmadik? Az engedetlenség. Mert ha valaki nincs Isten jelenlétében, nem tudja konzerválni a szellem életét. A vallás azt tanítja, hogy Isten jelenléte nélkül szent lehetsz. Hazugság. Nem lehet szent. Torzulsz. Akkor is torzulsz, amikor Isten jelenlétével találkozol. Visszatérve 1 Korintus 14-hez, emlékeztek, hogy hol tartunk? Hogy bejön egy bűnös, és megvallja a bűneit. És milyennek a, úgymond, a gyümölcse? Arcra borul, és mit mond az ige ott? És imádja Istent. Arcra borul, most nem a bűn a lényeg, hanem az már megvan, helyre van állítva benne. Arcra borul, és imádja Istent. Mit jelent? hogy az a sátor, ami Korintusban volt, az a szellemi sátor, abban teljesen normális volt az, hogy egy ember azonnal istenimádó lesz. Egy Dávid lesz. Arcaborul, kifejez Isten felé a tiszteletét, a háláját, nem szégyellős, és Istent imádja. A testével kifejezi, és a nyelvével kifejezi, hogy Istent hogyan kell tisztelni. Ez a dávidi sátor gyümölcse. Hogy egy ember leborul Isten elé, és Istent imádja. Megkérdezem tőled, hogyha Isten jelenléte lejönne ide, akkor járnál-e közénk? Tudod, mit csinál Isten jelenléte? Kényelmetlenné teszi az életedet először. Kényelmetlen lesz minden a vallásomban. Minden. Mert Isten mindig azt mondja, korrekció, erre lépek, korrekció. Jön Isten szelleme. Emlékeztek a Filadelfiai gyülekezethez? Írott beszédéhez Jézusnak? Mit mond nekik? Adtam nekik egy ajtót, amelyet senki... Gyere, csak légy szíves. Gyere, hagyd mutassam meg neked. Jelenések 3:7-től. Filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg ezt. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél a Dávid kulcsa van. Mi van Jézusnál? Mit mond egy gyülekezetnek? A Dávid kulcsa van a kezébe. Mi ez a Dávid kulcsa? A dávidi sátor. Halleluja! Halleluja! A dávidi sátor van ott. A Dávid kulcsa. Miért mond? Ki az a Dávid? Nem, van itt Dávid közöttünk? Nincs. Hát nem őróla van szó. Nem a Dávidról közöttünk, ez a Dávid, ez a szövetséges, figyelj. A Dávid kéne, a Dávid kulcsa, milyen kulcs ez? Hogy kell Isten keresni? Hogy kell Isten imádni? Hogy kell valóban elfogadottá tenni az Isten tiszteletünket? Érdekel? Menjek tovább? Nyugodj le, Lali. Higgadj le. Túl púzzálsz. Aki megnyitja, és senki be nem zárja. Bezárja, és senki meg nem nyitja. Tudom a te dolgaidat. Én mi adtam elődbe nyitott ajtót, amelyet senkiben nem zárhat. Mi ez az? Mi ez? Nyitva van a menny! Mondj be menjük, nyitva van a menny! Az egész gyülekezet fölött nyitva volt a menny! Miért? Miért volt nyitva a menny? Mert tudták, hogy mi a protokoll bent a sátorban. Nézzük, mi a protokoll. Kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet. És nem tagadtad meg az én nevemet. Kevés erőd van, és megtartottad, hogy kell Dávid sátorába benne lenni. Kevés erőd van, de kitartó voltál, hogy nem adod föl a Dávid sátrát. Kevés erőm van, de én hiszek Istenben, és nem adom el a nevet. Nem más névre megyek át. Nem egy másik Istent nevezek Jézusnak. Nem egy másik szellemet nevezek Szent Szellemnek. Nem egy másik atyát nevezek atyának. Megtartom azt, amit kijelentést kaptam a sátor alatt. Igen, kevés erőm van, kit érdekel mekkora az erőm? Az az érdekes, hogy a Dávid sátor alatt vagyok. Nyitott a menny, és Istent látom. Színről színre. És eljön Jézus, és megdicséri őket. Nem azt mondja, hogy beszédemet nem tagadtad meg, és az én nevemet sem. Ími adok a sátán zsinogójából azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hazudnak. Ími azt művelem, hogy azok eljönnek, leboruljanak te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Én szerettelek téged. A valódi szeretet hiányzik az egyházból. Kérdezem én, hogy miért? Először is Jézus tudta ezt, mert azt mondta, hogy a szeretet az utolsó időben meghidegül. Mit jelent ez, hogy meghidegül? Hogy nem lesz forró, hévvel teli a személyisége az egyháznak, az Isten jelenléte felé, Isten szeretete felé. Nem akarja átvenni rendszeresen Istennek a tűzét, az Isten szeretetét. Mert a tűz és a szeretet egy. A tűzből jön Isten, és szeretet által jön el hozzánk a tűz. Mert ha a tűz jönne, akkor elégnénk. De a szeretet az nem eléget, hanem fölépít bennünket. A szeretetben jobban kell hinni, mint abban, hogy te szereted Istent. Hallod? Jobban kell abban hinned, hogy Isten szeret téged, mint abban, hogy te szereted Istent. Mert hogyha jobban szereted Istent, mint ahogy elképzeled, és elmondod azt Istennek, Uram, én úgy szeretlek téged, ahogy vagyok, ennél jobban nem tudlak szeretni, kevés az erőm, de tudom, hogy szeretsz téged, akkor jobban meg fogsz maradni, mint hogyha arra teszed hangsúlyt, hogy áldozz, hogy én szeretlek, és betartom a törvényt. Ezért állj át az első oldalra, hogy engedd, hogy Isten szeressen, és aztán pedig építs fel a sátrat ebből, az Isten szeretetéből. És mit mond még utána, milyen titkot mutat el az egyházzal kapcsolatban? Mivel megtartottad az én béketűrése intő beszédemet, mit mond ez? Mivel megtartottad azt, hogy tarts ki? Tarts ki! Tehát szólt hozzájuk a sátor alatt Isten. Szólt a Filadelfiai gyülekezetnek Isten, hogy maradj meg abban, amiben vagy. Nem azt mondta, hogy nagy csodákat fogsz látni, hanem azt mondta, hogy maradj meg abban, amit van. Lehet, hogy nem éltek át csodát, lehet, hogy átéltek csodát, nem voltam ott, de egy biztos, hogy megtartották azt, amit Isten mondott, hogy tarts ki abban, hogy föntartsd a nyitott ajtót. Tarts föl azt, amit mentem neked, hogy bemehetsz a jelenlétembe. Tarts föl a Szentek Szentjének az útját. Tarts föl, hogy mindig bemész Isten jelenlétébe. Tarts föl az én jelenlétemet. És megtartották. Mit jelent föntartani valamit? Hitben állni, ígéret alapon gondolkodni, és elhinni azt, hogy az érték az, hogy nyitva van a menny. Én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra el fog jönni. Én is megtartalak a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. Ími eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Tartsd meg azt, ami nálad van, mert Isten a Dávid sátra alatt megkoronázta őket. Az Isten jelenlétében koronát viseltek. Miért? Mert királyok és papok. Mert királyok és papok. Mert királyok és papok. Nem király és pap, hanem királyok. Mi a lényeg? Hogy ők a királyi testülethez és a papi testülethez tartozik. Amen. Ó, halleluja. Na, menjünk vissza Sámuelhez. Menjünk vissza Sámuelhez. Ezt úgy éreztem, hogy fontos megmutatom neked. És tevék a ládát új szekérre, és elhozták azt. Négyes versek. Eljövék azért Abinádáb házából, mely a dombon vala Isten ládájával Ahió láda előtt megy. Dávid pedig az egész Izrael népe örvendeznek, az Úr előtt jegenyefából való minden szerszámokkal, hegedükkel, lantokkal, dobokkal, sípokkal, cimbalmokkal. És mikor Nákornak szőrűjére jutottak, kinyújtotta Uzza az ő kezét. Tudod, mit jelent a Nákor szőrűje? Elkészített szőrű. Megállok megint. Mindjárt vége a prédikációmnak. Nákor szőrűje az elkészített domb. Dombocska, vagy luk, nem tudom mi volt ez. Ott volt egy kis kövecske, amiben megbotlott az ökör. Tudod, amikor Dávid 30 ezer emberrel elindul a szekérrel, kicsit nagy lehetett a melle. És Isten éveken keresztül úgy gyúrta ott azt a területet, úgy védte, hogy az a kis dombocska, az a kis bot, az a kis kövecske ott maradjon, mert majd, ha a marha arra megy, meg kell botlani a marhának, és Uzzának ki kell nyújtani a kezét. Dávid nem volt felkészülve, de Isten felkészítette az ökröt, meg azt a dombot, vagy azt a dombocskát, vagy azt a kis lukat, hogy az állat megbicebós, hogy segítsetek, megbillenjen. Megbotoljon, köszönöm, megbotoljon. Megbotoljon, de furcsa magyar szó, botolj. És megbotlott. Isten betesz a te ébredésedbe is olyan dolgot, hogyha nem az Istentől van az a buzgóság, vagy a buzgóság Istentől van, csak a cél és az eszköz nem jó, vagy a jellemedben van még sok dolog, ami Isten tiszteti rendtől el van úgymond izolálva, vagy eltértél, vagy a Szent Szellem jelenlétét nem érted, és nem tudod, hogy kell a Szent Szellemmel együtt dolgozni, akkor találsz majd egy bukkanót. Azt Isten teszi oda bele. És nagyon nagy árat fogsz fizetni akkor, ha Isten szeret téged. És Dávid, olvassa tovább, mit látott. Dávid pedig az egész Izrael népe örvendezett az Úr előtt, szerszámokkal, hegedükkel, lantokkal, dobokkal, 30 ezer ember. 30 ezer stadion. Mikor Nákor szőrűjére jutott, kinyújta Uzza az ő kezét, Isten ládáját meg akarta tartani, mert az ökrök félre mozdultak vala. Ennek okáért felgerjedt az Úr haragja Uzza ellen, megölte őt, az Isten vakmerőségéért, és meghalt ott Isten ládája mellett. Bosszankodik azért Dávid az Úr, hogy az Úr ilyen romlással rontotta meg Uzzát, és nevezi azt a helyet Péres Uzzának mind a mai napig. Megfélemlék azért Dávid azon a napon az Úrtól, és azt mondta, hogyan jöjjön az Úr ládája én hozzám. És nem akarta Dávid magához vinni az Úr ládáját Dávidnak városába, hanem letette az Dávid Gitteus Obededom házánál, és lőn az Úrnak ládája a Gitteus Obededom házánál 3 hónapig, és megáldá az Úr Obededomot, az egész házanépét. Idáig. Nem folytatom tovább. Ezzel fejezem be, bezárom azt a történetet. Jövő héten folytatom. Amikor Isten jelenléte eljön egy helyre, az felelőssége és kellemetlenséggel fog járni. Mert lesznek olyan Isten tiszteleti modelljeink, amiket úgy, ahogy van, Isten föl fog rúgni, és azt mondja, hogy nem jó. A másik pedig, hogy a felelősség. Dávid azonnal a Obededom házába vitte az egész figyládát, az egész cuccot, és azt mondta, nem kell nekem ez az egész. Nem vállom a felelősséget. 30 ezer előtt, ember előtt égtem most le. Nem kell. Tudod, a Dávid sátrát nem lehet félretenni. Ha el van hívva egy ember, mint Dávid, hogy a Dávid sátrát megértse, akkor nem viheti el Obed-edom házába. Akkor meg kell tanulnia, hogy mi történt ott, és helyre kell állítania azt a rossz modellt, amiben él. Nem lehet félretolni, mert nincs más. Meg kell érteni, hogy hol rontottam el. Dávid sátor a dacoló tradícióval, de tanul a kenettől. Dávid sátor a dacoló tradícióval, de tanul a kenetből. Dávid azért volt zseniális, mert az a szérű, ahol megbotlott az egész ébredés, az volt az ő kulcsa, és a hibájából tanult. Tudta jól, hogy valamit nagyon félreértett. Az egész nép le volt manipulálva Dávidtól, vagy az egész nép manipulálta Dávidot, vagy nem tudom, ki manipulálta itt, de biztos, hogy varázslás volt, mert ha Istennek van egy véleménye, hogy egy ember halljon meg, ott valami nagyon-nagyon félrement. Erre kérdezed azt, hogy mi volt ez a nagy probléma? Az új szökéd az azt jelentette, hogy félreteszem az Isten igéjét, mert meg volt mondva, hogy a fridládának a helye a vállakon van, a lévitáknak a vállán. És hogyha Isten valamire azt mondja, hogy ezt így szeretné, az még Dávidnak se fogja megengedni, hogy az igét megsemmisítse, negligálja, félretolja, és lenézze az Istennek az igéjét. Megengedi, hogy egy következő dimenzióba menjen Dávid, az új szövetségbe, félig benne legyen a lába az új szövetségbe, de azt már nem engedi meg, hogy az Isten igéjét nem alkalmazza a saját életére és a nép életébe. És ami fontos, ha Isten azt mondta, hogy vállon kell lenni a botnak, amivel hordozták a fidládát, akkor így kell csinálni. Én mondhatom azt, hogy nekem nem tetszik ez a bot, félek attól, hogy eltörik a bot a fidlád alatt, félhetek ettől meg attól, nem érdekli Istent. Isten az érdekli, amit ő mondta, hogy az úgy működjön. Mert Isten ezt mondta. Vannak dolgok az Isten munkájában, és Dávid sátrában, amiben nincs úgymond rugalmasság. Minden nap megtanulom azt, amire ahhoz van szükségem, hogy ő benne maradjak. Minden nap megtanulom azt, amire ahhoz van szükségem, hogy ő benne maradjak. A tervek változó dolgok, Isten tervei. A kísérletezésben lévő megtapasztalás pillanata, mikor kísérletezel az igével és Istennel, a legszilárdabb valóságot lesz. Mert Isten kegyelmes, és segíteni fog, ha hibázol is, hogy tovább tudj menni, miképpen Dávidot. Amikor megáll a kísérletezésed, akkor megáll az Isten munkája. Mert félsz, mert elküldted az Isten jelenlétét Obed-edomhoz. A gondokat nem oldjuk meg a keletkezési szintjükön. Vissza kell menni mindig Istenhez, és a gondokat az Isten jelenlétéből kell megoldani. Nem tudsz szellemi dolgokat megoldani, csak szellemi oldalról. Nem tudsz szellemi problémákat megoldani, csak szellemi módon. A Példabeszédek 3.19 azt mondja, az Úr bölcsességgel fundálta a földet, erősítette az eget értelemmel. Mit mond ez az ige? Hogy bölcsességgel hozta létre a dolgokat, de értelemmel szilárdította meg azt, amit létrehozott. Dávidnak nem volt bölcsessége ahhoz, hogy a kenettel hogy kell szolgálni. Ahhoz volt bölcsessége, hogy hogy kell harcolni. De hogy kell Isten tiszteletet helyreállítani, ami 70 évig nem működött, ahhoz még nem volt bölcsessége. És ott tanulta meg. Dávid telve volt tűzzel, de nem volt hozzá bölcsessége. Mi hoz bölcsességet? Az ige. Az ige által jön létre a fundamentum, az alap. A bölcsességben. És a bölcsesség pedig megerősödik, ha az a bölcsesség értelemmé válik. Mit jelent az értelem? A gyakorlati alkalmazása annak, amivé Isten tett téged. Ezt jelent az értelem. És még egy ige. A bolondnak útja helyes az ő személy előtt, de aki tanáccsal él, bölcs az. Amikor lemegy az ember életéről a tanács, akkor bolondá válhat. Nem mindig, de vannak pillanatok, amikor tanácshozni kellett volna a papokkal, és keresni Istent, hogy tényleg visszahozhatom-e, és nem felkelni az ágyból, és ezt rögtön megvalósítani azt az ébredést, amit akart a szívében. Mert és Istentől volt ez a vágy, de nem a megfelelő időben. Mert hogyha elolvasta volna az igét, akkor tudta volna jól, hogy hogy kell ezt csinálni. És én most itt befejezem, de végezetül mondok egy dolgot így a Dáviddal kapcsolatban. Kohézió törvényét. Bármi történik is, a Szent Szellemnek a vonzó ereje az veled lesz, hogyha el is rontod a Szent Szellemmel való kapcsolatodat. Bármi történik, mert egy szellemi kohézió van Isten és te közötted. És mondok valamit még. Amikor elkezdjük elhagyni a kockázatot az Isten jelenlétében, akkor történik valami, amit jegyezz meg, hogy mi történik az emberrel. Amikor Dávid elhagyta a figládát, akkor elhagyta a Dávid sátora modellt, projektet. Csak akkor elveszítette önmagát Dávid. És azzal, hogyha nem vállunk kockázatot, elveszítjük önmagunkat. Mert a kockázatban van Isten. Mert nincs olyan, hogy nem vállunk kockázatot Istenért, vagy Isten dolgaiért. Amen. És amikor elveszíted önmagadat, azért veszítetted el, mert soha nem találtad meg magadat Isten jelenlétében. Mert Isten jelenlétében találod meg önmagadat. Még egy dolog. Ha nem vállalom a kockázatot, csak részben, soha nem fogsz szellemi módon élni. A félelem az azért jön, hogy ne ébredj a képességeid és az öntudatod felismerésére, hogy ki vagy Krisztusban. Emiatt nem tudunk elképzelni új képességeket a gyógyuláshoz, az új életcélok, nem jön új értelmezés, hogy hogyan értelmezzük újra az életünket. Ott, akkor újra értelmezte Dávid az életét. Megtanulta azt, hogy hogy kell valóban felépíteni Dávid sátorát, miután egy tragédia történt. A felelősség az nem hárítás. Pontosan lerombolja a misztikumot. Még egy mondatot. Nem, tényleg ezt a mondatot. Amikor vallási őrületben élünk, egy vallási tradícióban, akkor azt fogod látni, hogy azok az elképzelések Istenről, amelyek benne voltál, egyszer csak szertefoszlanak, elhagyott téged ez a misztikus Isten, aki jó, szeret téged, sokszor félsz tőle, néha megsegít. Aztán megint elhagy. Ez a misztikus kép. Jövő héten ezt kezdjük el boncolni Dávid életében, hogy milyen misztikus képben él Dávid Istenről, hogyan látta meg Istent, igen nélkül, sehogy, és miket alakított ki az életébe. Milyen pontokat, milyen felelőtlen döntéseket. Összességében a legtöbb hívő úgy gondolja, hogy Isten jelenléte nélkül, Isten szereti őt, meglátogatja, néha teszélyes, haragszik rá, néha nem, néha megbocsájt, néha nem, olyan, mint egy őszi nap. De azért szereti, és mindig vele lesz. Az a baj, hogy ez egy hamis kép, mert Isten nem ilyen. Ez a mágikus segítő attitűd és hitrendszer. Mágikus. Isten egy mágikus dolog. Már annyira ismerünk, de segít néha. És akkor megfogtam Isten lábát, még mondja a magyar is. Mindenhol jelen van Isten, mindenható, szolga az egyházban. Dávid nem tehette meg azt, hogy Isten szolgá legyen. Isten szolgává legyen Dávidnak. Nem tehetjük azt meg, hogy Isten a szolgánk lesz. Ő azt mondta, Isten, most pusztítást végzek, megharagodott Isten, hogy megmertek tenni egy olyan dolgot, olyan pimasságból, mert az, hogy az ötlet az Istentől volt, csak az eszköz az istentelen volt. Nagyon sok ébredésben ez van. Isten mindenkit egyformán szeret, mondjuk, de nem igaz. Akkor miért mondta Dávidra Isten, hogy szívem szerint való ember? Nem. Tudott valamit, amit mi nem. Isten jelen van mindenhol, jóságos, félelmetes, máskor dühös, szeszélyes. Viszont megsegít, néha. Akkor tudom, hogy szeret. A legtöbb keresztény ebben él. Ebben az őrületben. Ebben, amit most elmondtam. Isten létezik, és a szakadék szélén az utolsó pillanatban majd megment engem. Mert mindenki elmegy a szakadék szélére az utolsó pillanatig. És aztán mi történik? Hogy nem hallgatja meg Isten az imáját, mert túl messzire ment. Ha gyengességet vagy kudarcot látok a vezetőimben, testvéreimben, boldog vagyok, mert valami hiányosság újra szerepet kapott, és az én életemben is tele van. Én életem is tele van bűnnel és hiányosságokkal. Ezért boldog vagyok, mert másnapban is látom azt a kudarcot. És még egy dolog. Létezik egy közbenjáró, aki örökösen hisz bennem, néha szeret, néha nem, örökösen átenged a jó dolgoknak, mert egy misztikus jó. Ebben élnek az emberek. Ő majd átenged, majd utolsó pillanatban, amikor már semmi nem működik, majd Isten megsegít. Hát Isten nem ilyen. És jövő héten ezeket fogjuk leleplezni, hogy Dávid belebukott ebbe. És tragédiát élt át, és elvitt Obededomhoz a ládát, és Isten meg megáldott Obededomot. Tudod, hogy miért? Direkt, hogy még jobban felegítse Dávidot Isten. Én megáldom őt, egy istentelen embert. Perifére jutott a fidláda, ott volt a Izrael szélén, egy istentelen embernél, aki nem is volt úgymond zsidó, és ott még a családját is megáldotta. És
Mi lett ennek a következménye, hogy a családja uralkodott Izraelen, mert a két fia irányította az ébredést. Ott voltak elől. És nem neki kellett ott lenni, hanem az izrael papoknak. És ugyanúgy, ha kenetre nem figyelsz, akkor olyan emberek lesznek körülted, olyan proféták, vagy olyan hamis információkat adnak neked az életeddel kapcsolatban, akiket nem Isten küldött. Akik csak jókor voltak jó helyen, olvastak egy pár könyvet, és tönketeszik szépen ezekkel a könyvekkel az ember életét. Figyelj ide, ennek az Uzzának az volt a nagy problémája, hogy ő megengedte magának azt, hogy azt csinálja, amit akar Dávid jelenlétében. De ez nem volt oda elhívva. Ő nem volt Dávidnak a sorsába. Őt Isten megengedő akaratból tette be a történetbe. Uzzának, tudod, mit kellett volna csinálnia? Dávid, én nem nyúlok hozzá, ez a ti történetek, ti vagytok a zsidók, hozzá sem nyúlok. Nem, ő ott nőtt föl. Ott nőtt föl fejben, gyorsan, 3 hónap alatt. Ott Uzza, hogy megengedhetem magamnak azt, hogy a figyeld előtt táncoljak, és majd én megmentem az ébredést. Isten óvjon bennünket az olyan emberektől, akik megmentik az aratás gyülekezetét, megmentenek téged, meg megmentik a világ ébredést.